Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdjük!
Hamarosan olcsóbb lehet a kéményseprés, az újabb rezsicsökkentések 2% alá vihetik az inflációt.
Egy 5 éves gyereket mentett ki a megáradt tápióból két gátőr, azt nem tudni, hogy a fiú hogy került a folyóba.
Börtönbe kell menniük, két vádlott büntetését is súlyosbították a Westbalkán ügy jogerős ítéletében. A Fidesz frakció vezetője szerint részben a rezsicsökkentésnek köszönhető a rekord alacsony infláció.
Rogán Antal bízik abban, hogy a csökkentés júliustól érvényes második ütemével akár 2% alá is csökkenhet a pénzromlás mértéke.
A kormánypártok annak érdekében folytatják a közüzemi díjak leszorítását, és újabb szolgáltatásokra, például a kéményseprésre is kiterjeszthetik a díjcsökkentést.
Hát a pontos összeg az 1435.
A salgótarjáni Cseh Sándor ennyit fizet a kéményseprésért. Kétszer annyit, mint tavaly, de fontos neki a biztonság, ezért kigazdálkodja az összeget.
Nemrég járt nálam a kéményseprő. Jó munkát végzett. Kémény tiszta, húzat van.
Jelentősen mérsékelni fogjuk a kéményseprési díjaknak a nagyságrendjét.
Rogán Antal szerint sok helyen elfogadhatatlanul magasak a kéményseprési díjak. A Fidesz frakció vezetője azt mondja, van olyan kis település, ahol 2,5-szeresére nőttek az árak egyik napról a másikra, ezért heteken belül jelentős csökkentés lehet. Kerestük a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületét. Elnökük azt mondta, amíg nem ismerik a kormány pontos elképzeléseit, nem nyilatkoznak. Közben a rezsicsökkentést támogató aláírások gyűjtése tovább folytatódik. A Fidesz frakció vezetője szerint a napokban közzétett rekordalacsony infláció is részben a rezsicsökkentésnek köszönhető. Rogán Antal bízik abban, hogy a csökkentés második, július 1-től érvényes üteme tovább mérsékli majd a pénzromlás mértékét.
A szemétszállítás, vagy éppenséggel a víz és a hulladékszállítás mellett a csatorna díjának a 10%-os mértékű csökkentése július 1-től tovább mérsékelheti az inflációt. Akár arra is van lehetőség, hogy Magyarországon az infláció mértéke 2% körül vagy 2% alatt legyen.
Rogán Antal közölte, a villany, a távfűtés és a gáz árának további csökkentéséről várhatóan a szeptemberi kihelyezett frakcióülésén dönt majd a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja.
A rezsicsökkentést támogató aláírásgyűjtő ívet vittek Bajnai Gordonnak a Fidelitas aktivistái. A szervezet vezetője szerint így akarták megtudni, mit gondol a volt miniszterelnök a közműszámlák összegének csökkentéséről. Bajnai Gordon egy rádióműsorban korábban arról beszélt, hogy kormányra kerülése esetén a rezsicsökkentés helyett energiahatékonysági programot indítana.
Ezt most éppen rezsiszélhámosságnak hívják.
Az Inforádió Aréna című műsorában szerdán Bajnai Gordon azt mondta, szerinte a rezsicsökkentést nem lehet hosszú távon fenntartani, helyette egy önrész nélküli lakásfelújítási programot dolgoztak ki. Arra a kérdésre, hogyha kormányra kerülne, visszavonná-e a jelenlegi rezsicsökkentést, így válaszolt.
Visszavonná, ha lehetősége volna rá?
Ezt nem tudtad
kérdés? A rezsicsökkentést a fenntarthatóság egyében?
Én más csinálnék helyette.
Visszavonná, vagy nem?
Én ezt az intézkedést kiváltanám azzal a programmal, amit az előbb részletesen ismertette.
A Nagyobbik kormánypárt ifjúsági szervezete megpróbálta állásfoglalásra bírni az egykori miniszterelnököt. Több helyen, például a Haza és Haladás székházában is keresték Bajnai Gordont, hogy megkérjék, írja alá az ívet, ha egyetért a rezsicsökkentéssel.
Tiszta vizet akarunk önteni a pohárba, mint ahogy már arról beszéltünk, és el szeretnénk mondani a magyar embereknek, hogy Bajnai Gordon most az ő oldalukán, vagy pedig az energiaszolgáltatók oldalánál.
A volt miniszterelnökkel nem találkoztak. Mihalovics Péter tájékoztatása szerint sajtófőnöke azt mondta, előzetes egyeztetés után áll a rendelkezésükre. Az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség azt közölte, az aláírásgyűjtést a rezsi átverés részének tekintik, és arra figyelmeztetik az embereket, hogy ne adják meg adataikat. A Fidesz szerint Bajnai Gordon képtelen egyenes választ adni arra az egyszerű kérdésre, támogatja a rezsicsökkentést, vagy nem támogatja. Zsigó Róbert, a párt szóvivője közleményben úgy fogalmazott, a volt miniszterelnök folyamatosan mellé beszél.
A közelmúlt visszaesése után februárban már javult az ipar teljesítménye az előző hónaphoz képest. A híradónak nyilatkozó szakértők arra számítanak, hogy a külföldi beruházások mellett a hazai fogyasztás növekedése is hozzájárul a tendencia felerősödéséhez. A GDP növekedését az alacsony infláció is segítheti, mert ezzel több pénz marad az embereknél, vagyis többet tudnak költeni.
A miniszterelnök közreműködésével rakták le a Knorr-Bremse legújabb Kecskeméten felépülő gyárának alapkövét. A főként fékrendszereket gyártó német cég 5 milliárd forintot költ a beruházásra. Jövő héten felavatják a Stadler Szolnokon felépült gyártócsarnokait. Rá egy napra pedig Nyíregyházán a LEGO kezd bele egy újabb magyarországi gyár építésébe, amely 250 új munkahelyet teremt. Az ilyen és ehhez hasonló beruházásoktól is várható, hogy fellendül majd az ipari termelés, amely most februárban 3,1%-kal növekedett az előző hónaphoz képest, de éves összehasonlításban még csökkent. Az Iparszövetség számításai szerint a következő hónapokban folyamatosan bővülhet az ipar teljesítménye, ami a gazdaság növekedését segítheti.
Nagyon jó szolgálatot tett az ipari termelés felfutásának a kormány kétoldalú megállapodás sorozata, amelyben egy sor külföldi vállalkozás kínálta a feltételeket, a lehetőséget a magyarországi továbbterjesztésre és fejlesztésre.
A nemzetgazdasági miniszter Berlinben, ahol üzletemberekkel találkozott, arról beszélt, hogy német közreműködéssel a magyar gazdaság tartósan elindulhat a növekedés útján.
A Német Ipar Szövetség képviselőivel beszéltünk arról is, hogy el lehet indítani olyan közös programokat, amelyekben a magyar vállalkozók, magyar állami támogatás és német vállalkozások vehetnek együttesen részt. Ilyen pályázati programokat, vagy ilyen programokat például az energiahatékonyság növelésében mindenképpen el lehet indítani.
A gazdasági növekedést segítheti az alacsony infláció is. A KSH márciusban rekord alacsony 2,2%-os adatot mért. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint főként a kiskeresetűeknek jöhet ez jól.
Így a minimálbéresek és a nyugdíjasok bevételei, jövedelmei reálértékben növekednek, ami azt jelenti, hogy kilóban, literben, darabban, ha számoljuk, mennyit tudnak vásárolni, sokkal többet, mintha az infláció magasabb lenne. Ez azt jelenti, hogy a belföldi fogyasztás visszaesése meg fog állni.
A hazai fogyasztás felpörgése az egész gazdaság teljesítményét javíthatja. Londoni elemzők szerint az idén már növekszik a gazdaság. A GDP emelkedés mértéke jövőre a 2,5%-ot is meghaladhatja.
Tovább folytatta három hete tartó erősödés a forint, ma egy időre 295 forint alá is csökkent az euró árfolyam. Egy svájci frank pedig 242 forintba került kora este a bankközi devizapiacon.
A Budapestet elkerülő úgynevezett V0-ás vasútvonal megvalósításáról írt alá szándéknyilatkozatot Dávid Ilona, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója, és Huan Li, a kínai vasútépítési vállalat elnök vezérigazgatója parlamentben. A 113 km hosszú kétvágányos villamosított, két Dunahidat is magába foglaló vasútvonalon óránként 160 km/órás sebességgel haladhatnak a szerelvények, így a vasúti teherszállítmányok a jelenlegi 4-5 nap helyett egy nap alatt szelhetik át az országot. Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára az aláíráson azt mondta, a keleti nyitás stratégia egyik fő célja, hogy a távol-keleti áruk jelentős része Magyarországon keresztül jusson el Nyugat-Európába.
Ennek a beruházásnak komoly munkahelyteremtő hatása lesz. Jelentősen gyorsulni fog és kiszámíthatóvá fog válni a vasúti áruszállítás. Ez komoly bevételnövekedést fog okozni a vasút társaságunk számára a pályahasználati díjakból következően.
A módosított magyar alaptörvény három rendelkezését tartja aggályosnak az Európai Bizottság. Ez derül ki José Manuel Barroso újabb leveléből, amelyet Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött. A bizottság elnöke komoly aggályokról ír, igaz azt is hozzáteszi, hogy szakértőik még nem végeztek a jogi elemzéssel. Orbán Viktor válaszolt a bizottsági elnöknek. A miniszterelnök levelében azt írja, a magyar kormány és az országgyűlés elkötelezett az európai normák és értékek mellett. Orbán Viktor azt is jelezte, hogy kezdeményezte azokat a jogalkotói lépéseket, amelyekkel kezelni lehet a José Manuel Barroso által jelzett aggodalmakat.
Az alaptörvény negyedik módosításával kapcsolatos vizsgálat miatt ma érkezett Magyarországra a Velencei Bizottság 6 fős delegációja. Az alkotmány előkészítésében résztvevőkkel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel is találkoznak az Európa Tanács alkotmányos ügyekben illetékes tanácsadó testületének jelentéstevői. Répási Róbert a közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára megbeszélés után azt mondta, a testület tagjai több kérdésben elfogultságról tettek tanúbizonyságot, a delegáció prekoncepcióval érkezett Budapestre. A politikus beszámolója szerint közölték azt is, hogy a magyar kormány által összeállított dokumentáció várhatóan nem fogja megváltoztatni a véleményüket.
A baloldali ellenzék világos, közérthető és tényszerű jelentést kér a Velencei Bizottságtól az alaptörvény negyedik módosításával kapcsolatban. Ezt Mesterházy Attila MSZP elnök mondta, miután a Szocialista Párt, az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség, az LMP és a Demokratikus Koalíció képviselői az Országházban találkoztak az Európa Tanács alkotmányos ügyekben illetékes tanácsadó testületének jelentéstevőivel.
Azt kértük a Velencei Bizottságtól, hogy bármilyen konklúzióra is jutnak a jelentésükben, az országjelentésükben, az világos, közérthető, tényszerű megállapítás legyen, és mindenféleképpen kerülje el még a látszatát is annak, hogy bármilyen formában is kettős mércét alkalmazna.
Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Szalai Anna Mária, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Média Tanács elnöke. Szalai Anna Mária szeptemberben lett volna 52 éves.
Volt alkalmam kitanulni szerencsére a média világát, a médiaszabályozás világát, és nagy alázattal fogadtam ezt a felkérést, és bízom benne, hogy a hírközlés területén is előbb-utóbb hasonló ismeretekre fogok szert tenni.
2010. augusztusában mondta ezt Szalai Anna Mária az Este című műsorban, akkor, amikor a miniszterelnök kinevezte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének. Még ugyanebben az évben a Média Tanács elnöke is lett. Szalai Anna Mária 1961-ben született Zalaegerszegen, a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, később az ELTE-n tanult, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán is diplomát szerzett. Szülővárosában dolgozott tanítóként, a Zalai Hírlap újságírója volt, és több Zala megyei kulturális intézményben látott el vezetői feladatokat. 1996-ban a Magyar Mozgókép Közalapítvány szakkollégiumi elnöke lett. Később tanított a Kodolányi János Főiskolán, 2003-tól az intézmény adjunktusaként dolgozott. 1991-ben belépett a Fideszbe, 1998-tól 6 éven át a párt országgyűlési képviselője volt, közben 2 évig az országos választmány alelnöki posztját is betöltötte. 2004 tavaszán lemondott képviselői mandátumáról, amikor az Országos Rádió és Televízió Testület tagjává választották. 2010. augusztusa óta az NMHH elnökeként dolgozott. Szalai Anna Mária évek óta súlyos betegségben szenvedett, szeptemberben lett volna 52 éves.
A kormány mély megrendüléssel értesült Szalai Anna Mária haláláról. Közleményükben megköszönik áldozatos munkáját, amelyet tanárként, országgyűlési képviselőként, ORTT tagként és a Média Tanács elnökeként végzett. A Fidesz, a Keresztény Demokrata Néppárt, a Magyar Szocialista Párt, a Jobbik és számos szakmai és civil szervezet is részvétét fejezte ki. A médiahatóság munkatársai és tagjai közleményükben azt írták, személyében olyan vezetőtől búcsúznak, aki hitt a felelős cselekvésben. Szalai Anna Máriát az NMHH saját halottjának tekinti. A Közszolgálati Közalapítvány kuratóriuma nevében Balogh László, a Közszolgálati Testület nevében pedig Fábri György elnök nyilvánított részvétet. Kevesen tudnak úgy harcolni, ahogy ő tudott, ügyekért, tiszta szándékok megvalósításáért, a saját életéért. Így búcsúzott Szalai Anna Máriától levelében Böröc István, az MTV a vezérigazgatója.
Budapesten, Hódmezővásárhelyen és Pécsett is tartanak megemlékezéseket jövő kedden a holokauszt emléknapon. A fővárosban a Páva utcai holokauszt emlékközpontban a magyar származású fotóművész Robert Capa képeiből rendeznek kiállítást. Ez lesz idén a megemlékezések központi eseménye. A közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára szerint azért választották az emlékezésnek ezt a formáját, mert így könnyebben elérhetik a fiatalokat. Balatoni Mónika azt mondta, a mindenkori kormányzat felelőssége eljuttatni a jövő generációinak azt az üzenetet, hogy a múlt nélkül nincsen jövő.
Keresünk egy olyan ikonisztikus embert, aki gyakorlatilag magát a zsidóságot, magát ezt a világot a lehető leghitelesebben képek formájában az emlékezés méltóságával tulajdonképpen át tudja ölelni.
Ma tartják a Felvidékről kitelepítettek emléknapját. 1947-ben ezen a napon indult el az első elűzötteket szállító vonat Magyarország felé. A révkomáromi megemlékezésen Navracsics Tibor igazságügyi miniszter azt mondta, Magyarország már vizsgálja, milyen formában lehet kártérítést kérni az elüldözött és jogfosztott magyarok nevében.
Én vallom azt, hogy az átélt megélt sorsokon változtatni már nem tudunk, de emlékeztetnünk pedig mindannyiunk felelőssége és kötelessége is egyben.
Komárom polgármesterének kezdeményezésére döntött úgy tavaly a Magyarország gyűlés, hogy április 12-e legyen a Felvidékről kitelepítettek emléknapja. 1947-ben a Benes dekrétumok alapján Csehszlovákiából mintegy 110 ezer magyar telepítettek át erőszakkal marhavagonokban Magyarországra. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes arról beszélt, Magyarország kész arra, hogy kétoldalú tárgyalásokat kezdeményezzen a sérelmeket megélt emberek, valamint leszármazottaik kárpótlásáról.
Most készült el az én minisztériumomban az előterjesztés azzal kapcsolatban, hogy a Felvidékről kitelepítettek, milyen kárpótlásban részesülhetnek esetleg.
Az MKP elnöke szerint a szlovák kormány a németektől már bocsánatot kért, a magyarokat azonban még mindig nem követte meg.
A magyaroktól is elnézést lehetne kérni.
A Felvidéken történtekre emlékeztek Budapesten is. A Rákóczi Szövetség elnöke szerint az ilyen emléknapok adnak erőt a további küzdelmekhez.
Az ilyen ünnepek, mint a mai, járuljanak hozzá ahhoz, hogy optimistábbak legyünk, még több tetterővel, és akkor meg lesznek az eredmények is.
A Csemadok elnöke úgy látja, a múltból tanulva kell építeni a jövőt az Európai Unióban.
A magyar nemzet, a magyarok a Felvidéken is egyenrangú állampolgárként végre szülőföldjükön otthon érezhessék magukat.
A Benes dekrétumok a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették. A rendeletek annak ellenére, hogy összeegyeztethetetlenek az Európai Unió alapjogi chartájával, a mai napig a cseh és a szlovák jogrend részét képezik. Ezek sérthetetlenségét a szlovák parlament 2007-ben törvényben erősítette meg.
Nemzeti emlékhelyé avatták a debreceni nagy templomot és a református kollégiumot. Az ezt jelképező 2 méter magas stélét Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter, Kósa Lajos Debrecen polgármestere és Bölcskei Gusztáv református püspök leplezte le.
A református kántus előadásával kezdődött az avató. A debreceni nagy templom és a kollégium az 5. felavatott nemzeti emlékhely.
Azt kell mondjam, hogy nagy köszönettel, de büszkén fogadta azt a döntést, hogy a emlékhely lehetünk. Ez azt jelenti egész pontosan, hogy ki, ha mi nem. De mennyi talán Debrecennek engedtessék meg.
A nemzeti emlékhelyek olyan Magyarország történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszínek, amelyek a magyarság összetartozását szimbolizálják. A debreceni nagy templom és a kollégium azért tartozik ezek közé, mert 1849-ben itt hirdette ki az országgyűlés a Habsburg ház trónfosztását kimondó függetlenségi nyilatkozatot. A nemzeti emlékhelyet jelző 2 méter magas stélét Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszterrel és a város polgármesterével együtt Bölcskei Gusztáv református püspök leplezte le, aki szerint az emlékhelyek a nemzet menedékhelyei.
Akkor boldog egy nemzet, hogyha a történelem különböző időszakaiban, amikor egyik vagy másik menedéknek kikiáltott helyről kiderül, hogy az már nem tud megóvni, akkor mindig van egy másik, amelyik jelentkezik, hogy gyertek ide.
Összesen 11 nemzeti emlékhelyet tart nyilván az ezek egységes megjelölését végző Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság.
Egy 5 éves kisfiút mentettek ki tegnap a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság gátőrei a Tápióból. Azt nem tudni, hogy a gyerek hol és hogyan esett az 5 fokos vízbe, valószínűleg elkoborolt otthonról. Perceken múlt, hogy sikerült élve kimenteni. Információink szerint már jól van.
Azt észlelték, hogy a feje, a keze néha előbukkan a vízből.
Egyből elkezdtek ugye szaladni, kimentették, az egyik segédőröm azonnal beugrott a vízbe.
Fehér Orsolya gátőr azt meséli, hogyan sietett a vízbe esett gyermek segítségére két beosztottja. A kisfiút a Százberek Jászberényi árvízvédelmi szakasznál, a Tápió Györgyei őrház közelében látták meg a vízben. Amíg egyikük a folyóba ugrott utána, addig társa meleg pokrócokat hozott, és hívta a mentőket. Azt egyelőre senki nem tudja, hogyan eshetett a gyerek a vízbe.
Nem messze lakik a család, ahonnan a kisgyerek származik. Azt nem tudjuk, hogy hogy került a vízbe, már csak a vízből kilátszó kezét, illetve a fejtetejét vették észre itt a segédőrök.
Egy helybeli úgy látta, a kisfiú nem volt eszméleténél, amikor kimentették a mindössze 5 fokos vízből.
Fejjel lefelé megpróbálták ugye a vizet kirázni, meg hát kinyomkodni belőle, és akkor már jöttek a szülei.
A kisfiút a Ceglédi kórházba szállították, és információink szerint már jobban van. Szerettük volna a szülőket is megkérdezni a történtekről, de nem nyitottak ajtót. A gyermek életét megmentő két bátor segédőr sem szeretett volna kamera elé állni.
Több folyószakaszon most is a legmagasabb árvízvédelmi készültség van érvényben, de az időjárásnak köszönhetően javult az ár- és belvízi helyzet Magyarországon. 4 megye 5 településén az árvíz, 10 megye 70 településén pedig a belvíz ellen kell védekezni. A Tiszán levonuló árhullám várhatóan a jövő héten tetőzik Jász-Nagykun-Szolnok megye térségében. Jelenleg valamivel több mint 2100 kilométeren van érvényben árvízvédelmi készültség. Javult a belvízi helyzet is, az elöntő terület már nem éri el a 200 000 hektárt. És a Tiszánál, Tiszaújvárosnál van kolléganőm, Embíró Liza. Szervusz! Milyen tempóban emelkedik a folyó vízszintje?
Még mindig folyamatosan árad a Tisza Dombrától lefelé. Szervusz, jó estét kívánok! Tokajnál már tetőzött a folyó, de ott a vízállás nem érte el a harmadfokú készültség szintjét. Itt Tiszaújvárosnál viszont már megközelíti, annak ellenére, hogy csak hétvégére várják a tetőzést. A tiszai töltések eddig jól bírják a terhelést, de például itt Tiszaújvárosnál a hullámverés ellen kell védekezni. Ez azt jelenti, hogy a feltámadó szél felkorbácsolhatja a vizet, és a hullámok nagy erővel csapódnak a töltés oldalához, és kikezdhetik azt. Hogy ez ne történjen meg, ezért miként ezen a töltés szakaszon is úgy fóliákkal fedik le. Fóliákkal takarják be a töltést, a fóliát pedig homokzsákokkal erősítik. Mindeközben másodfokú az árvízvédelmi készültség a Bodrogon is. Nagyon lassú az apadás azért, mert a Tisza visszaduzzasztja a folyót.
Embíró Liza, köszönjük!
7 beregi település mentesülhet a belvíztől egy csapadékelvezető rendszer segítségével, jelentette be Comba Sándor vidékfejlesztési államtitkár Nyíregyházán. A 25 kilométeres elvezető rendszert 7 Szabolcs-Szatmár bereg megyei településen, Jánd térségében építik ki, az árapasztó tározó elkészítésével együtt. A munkálatok májusban kezdődhetnek, és jövő év márciusára fejeződhetnek be.
Jogerősen 3 év, 4 hónap fogházbüntetése ítélte a fővárosi törvényszék a Westbalkán tragédia első és harmadrendű vádlottját, vagyis az ő esetükben súlyosbították az elsőfokú ítéletet. A másik 2 vádlott büntetése maradt 2 év, 8 hónap. A bíróság szerint együttes mulasztásaik vezettek oda, hogy 2011. januárjában 3-an meghaltak, 11-en pedig megsérültek, amikor pánik tört ki a nyugati téri szórakozóhelyen.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja.
Részben súlyosította a Westbalkán tragédia vádlottainak büntetését a fővárosi törvényszék. Az első és harmadrendű vádlottat, a szórakozóhely bérbeadóját és az egyik rendezvényszervezőt 3 év, 4 hónap fogházbüntetésre ítélték. Ez 8 hónappal több, mint amit első fokon kaptak. A másik 2 vádlott büntetése maradt 2 év, 8 hónap. A büntetés felét mind a 4 vádlottnak le kell ülnie. A többit felfüggesztették.
A vádlottak foglalkozási szabályszegései, pontosabban mulasztásai együttesen vezettek oda, hogy az egyébként is túlméretezett vendégszáma, hirtelen felgyorsuló beléptetés és a nem megfelelő számú és szakképzettségű biztonsági szolgálat következtében közvetlen veszélyhelyzet alakult ki.
2011. januárjában a fővárosi nyugati téren az azóta bezárt Westbalkán nevű szórakozóhelyen 3 fiatal lány meghalt, amikor az épületben pánik tört ki, és menekülés közben a tömeg agyonnyomta őket. Az áldozatok családjainak ügyvédje az ítélethirdetés után azt mondta, védenceit megnyugtatta, hogy mind a 4 vádlottnak börtönbe kell vonulnia.
A legfontosabb az, hogy akik bizonyosan felelősek ezek a tragédiáért, azok ezért büntetést kapnak. A annak a mennyisége azt gondolom másodlagos.
A Westbalkán tragédia után a hatóságok országszerte ellenőrizték az éjszakai szórakozóhelyeket. A kormány pedig rendeletben szigorította a zenés-táncos rendezvények szervezésének szabályait.
Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a három férfit, akiket a gyanú szerint az általuk tervezett gyilkosság előtt néhány perccel fogtak el a terrorelhárítók. A rendőrök szerint egy ismert veszprémi ügyvéd bérelt fel két másik férfit, hogy öljék meg korábbi üzlettársát, akivel vitába keveredett. A kiszemelt áldozatot egy balatonfűzfői házba csalták, ám a gyilkosság előtt nem sokkal elfogták őket. Hivatalosan állampolgári bejelentést kaptak a rendőrök, de sajtótájékoztatójukon utaltak arra, hogy a három férfinek lehetett egy negyedik társa, aki önként elállt a gyilkosságtól, és ő értesítette a rendőröket.
Több száz engedély nélkül tartott éles lőszert és fegyvereket találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A tulajdonost a 13. kerületi rendőrök azonosították, elfogásához a terrorelhárítási központ segítségét kérték. A férfi ellen lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást, előzetes letartóztatását már kezdeményezte a rendőrség.
Korrupciós bűncselekménnyel gyanúsítja az ügyészség a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara alelnökét. A gyanú szerint a férfi 2012. júliusában hivatali hatalmával visszaélve jogtalanul akart leemelni 400 ezer forintot egy KFT számlájáról. A végrehajtónak elszámolási vitája volt a céggel, és miután a bíróság elutasította kérelmét, hatósági átutalási megbízást állított ki, amit a banknak teljesítenie kellett. A végrehajtó tagadott és panasszal élt a gyanúsítás ellen.
Az önálló bírósági végrehajtó gyanúsítotti kihallgatására hivatali visszaélés büntettének megalapozott gyanúja miatt került sor. A terhelt a bűncselekmény elkövetését tagadta, a gyanúsítás ellen panasszal élt. A gyanúsított szabadlábon védekezik.
Két órán keresztül volt emberrablók fogja egy magyar békefenntartó az Egyiptomhoz tartozó sínai félszigeten. Az ENSZ misszióban szolgáló rendőrszázadost fegyveres beduinok hurcolták el csütörtökön, de az egyiptomi hatóságokkal folytatott tárgyalás után szabadon engedték. A magyar rendőr sértetlenül tért vissza állomás helyére, ahol folytatja a szolgálatot.
A honvédelmi miniszter 2010. októberében meglátogatta az ENSZ békefenntartó missziójának magyar táborát Egyiptomban, ahol most a magyar rendőri szolgál. A százados a sínai félsziget északi részén civil ruhában hajtott végre feladatot két külföldi társával együtt, amikor beduinok megállították az őket szállító autóbuszt. Feltehetően találomra választották ki a magyar tisztet. A férfit foggyul ejtették és magukkal vitték a sivatagba. Az egyik helyi törzshöz tartozó fegyveresek a túszér cserébe egy kábítószercsempészet miatt letartóztatott rokonuk szabadon bocsátását követelték. Az egyiptomi hatóságok két órás tárgyalás után elérték, hogy a beduinok elengedjék a magyar rendőrt.
A tisztünk magatartása, nyugodt, együttműködő hozzáállása és tudatos tevékenysége, valamint a követelőknek a gyors, egyiptomi hatóságok felé kifejtett követelése is mielőbb célt ért, és ezért tartott ez az egész esemény csak két óráig.
A százados a történtek ellenére folytatja a tavaly ősszel megkezdett szolgálatát a békefenntartó misszióban.
Idén először Magyarország lesz a díszvendég egy elismert washingtoni fesztiválon. A 10 napon át tartó nyári rendezvényen népi hagyományainkat fogjuk bemutatni. A rendezvényen helyet kap a zene, a tánc, a kézművesség és a gasztronómia is. A felszállott a páva döntősei pedig estéről estére színpadra lépnek majd.
Kalocsai népviselet, zsugtetőkészítés, fafaragás. A jellegzetes magyar népi hagyományok is bemutatkoznak majd a washingtoni fesztiválon, ahol Magyarország először lesz a díszvendég. A Smithsonian Folklife Festival azért is különleges, mert az elmúlt 15 évben nem láttak vendégül közép-európai országot. Azért hoztuk létre ezt a fesztivált, hogy a kultúrát támogassuk. Nem csak az amerikai hagyományokat, hanem az egész világon életben lévő kultúrák megőrzését szolgáljuk és elősegítsük, mondja a fesztivál igazgató. A 10 napos programot a kulturális diplomáciáért felelős Balassi Intézet koordinálja majd.
A legfontosabb az, hogy több millió amerikai fog megismerkedni, és interaktív módon remélhetőleg kapcsolatba kerülni az autentikus magyar népi kultúrával. Sokan először fognak találkozni azzal, hogy mi a magyar.
Gratulálunk Berec Istvánnak!
A közmédia néptánc betélkedőjének a felszállott a fával döntőseit itthon már sokan ismerik. A fesztiválon estéről estére ők lépnek majd színpadra.
Közszállott a Páva gálája az, amire nagyon büszkék vagyunk, és amire azt tudom mondani, hogy ezáltal is a közmédia a helyszínen képviselteti magát az eseményen.
A fesztiválról a közmédia több műsora is beszámol majd.
Most jönnek a sporthírek Zelinka Ildikótól, aztán az időjárásról hallhatnak.
Ma este egy amerikai vígjátékot láthatnak Bazi Nagy Valentin nap címmel.
Az estem a 3:40-kor kezdődik Gulyás Istvánnal, a műsorban a Velencei Bizottság látogatásáról lesz szó.
Késő esti híradóban pedig Edith várja önöket, tényleg későn, holnap reggel 12:30-kor.
Várom önöket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!